Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunk címe: Mond-e valamit korunkról a Biblia? Nem tudom, hogy kiben milyen visszhangot keltett ez a cím. Lehet bennünk egy kis kíváncsiság, hogy vajon a Biblia speciálisan a mi korunkról mit mondhat. De annak, hogy erről a témáról beszéljünk, előfeltétele az, hogy valahol elhelyezzük a korunkat, hogy mivel azonosíthatjuk a mi korunkat a bibliai történelem szemlélet szerint. Mert hát ez nem olyan dolog, hogy mi most azt mondjuk, hogy a mi korunk ez meg ez. Ugye a Bibliából szeretnénk tájékozódni, akkor mielőtt látnánk, hogy hogyan jellemzi a Biblia a mi korunkat, előbb azt kell megállapítanunk, hogy hol helyezi el a mi korunkat. Ugye utaltam a bibliai történelem szemléletre, és manapság még a kereszténység körében is kevesen tudnak arról, hogy a Bibliában van 10 ilyen nagy áttekintés, ilyen nagy vonalakban való. Jó estét kívánunk! Ilyen nagy vonalakban való áttekintés az emberi történelemről. Ez azért lehetséges, mert a Biblia nem ilyen körkörösen képzeli el a történelmet, ugye ezt idegen szóval így szokták mondani, hogy ciklikus történelem szemlélet, a keleti vallásokra jellemző ez. Úgy gondolják, hogy itt egy örök körforgás van jó és rossz között, és zajlik a természet világában minden, újraindul, önmagába zárul, és az embervilágban is. Egyik nemzetség jön, a másik elmegy, és ez így megy vég nélkül. De a Biblia nem ezt a körkörös, véget nem érő, önmagába visszatérő történelem szemléletet képviseli, hanem én nem ismerem a kedves jelenlévőket, de biztosan vannak, akik a Bibliából egy nevezetes igét azért hallottak a jelenlévők közül, amely így hangzik, Jézus mondja: én vagyok az alfa és az omega. Hát ugye az alfa és az omega ugye a görög ABC-nek a kezdő meg az utolsó betűje, hozzá is teszi mindjárt a Biblia a kezdet és a vég. Ugye akkor ebből lehet látni, hogy a Biblia egy ilyen, megint csak idegen szóval így mondják, lineáris történelem szemléletet képvisel. Tehát indul egy kezdetből, és eljut valahova. Tehát nem pedig egy örök körforgás a bibliai történelem szemlélet szerint az emberi történelem. Ugye amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, akkor ezzel azt fejezi, hogy ő volt a teremtő, és ő lesz az újjáteremtő. Tehát valahonnét valahova tart az emberi történelem. Na most ez a bizonyos 10 úgynevezett perspektívikus vázlatprofécia, ezek úgy mint egy kiegészítik egymást. Olyan, mintha így letennénk középre egy tárgyat, és akkor így körbe reflektoroznánk, hogy minden nézőpontból, minden szempontból megvizsgáljuk. És hogy most betájoljuk a mi korunkat, és megkeressük, hogy a bibliai történelem szemlélet szerint mi most valahol hol vagyunk ebben a vázlatban, ahhoz úgy gondolom az a legalkalmasabb, hogyha a Bibliában található legelső ilyen vázlatproféciával ismerkedünk, és annak a segítségével, ez nagyon könnyen érthető, ennek a segítségével próbáljuk megkeresni, hogy mi most hol lehetünk ezen a bibliai történelmi térképen, vagyis a mi korunk hol helyezhető el. Dániel könyve második fejezetében van ez a legelső, legalapvetőbb ilyen nagy történelmi vázlat a Bibliában. Én az előzményeket csak így a saját szavaimmal nagyon röviden összefoglalom. A régmúltba vezet vissza ez a bibliai kijelentés, pontosan időszámításunk előtt 2600 évvel korábbra. Az egész pontos dátumot is mondhatjuk, mert úgy olvassuk Dániel könyve második fejezete elején, hogy Nabukodonozor király uralkodásának a második esztendejében adta Isten azt a kijelentést, amit a fejezet tartalmaz. Ő egy történelemből jól ismert személy, ugye a régészek feltártak ékírásos korabeli ugye feliratokat az ő nevével, tehát ő egy pontosan jól időben is elhelyezhető személy. A kinyilatkoztatás ideje ezek szerint időszámításunk előtt 603. Hát ez ugye kicsit olyan döbbenetes, hogy vajon milyen történelmi vázlatot adott Isten a történelemről visszafelé számítva a mi korunktól, hát egy olyan jó 2600 évvel ezelőtt. És hogy hogyan vázolta fel Isten az eljövendő történelmet. Az előzmény az volt, hogy ez a Nabukodonozor, aki hosszan uralkodott, és nagyon tehetséges uralkodó volt, tulajdonképpen, hogy így mondjam, ő hozta össze az úgynevezett újbabiloni birodalmat. Azt olvassuk itt a fejezetben, hogy uralkodása második évében egy álma volt, és ezek a keletiek, ugye ezek nagyon hittek az álmokban, minden keleti udvarban ott voltak a jövendőmondók, jósok, álomfejtők, és hogyha ő visszaemlékezett volna az álmára, biztos, hogy ezek a hivatásos álomfejtők valami nagyon tetszetős magyarázatot rögvest tudtak volna kanyarítani hozzá, de egy olyan sajátos helyzet alakult ki, amihez hasonlót talán mi is átéltünk, hogy mikor fölébredt, tudta, hogy valami nagyon izgalmas, valami nagyon érdekes dolgot álmodott, és azt is érezte, hogy szinte a nyelve hegyén van, ha valaki elmesélné neki, vagy idézne belőle föl egy-két mozzanatot, ráismerne, de mégis képtelen volt visszaidézni az álmát. És aztán hát egyre idegesebben követelte ezektől a bölcsektől, jövendőmondóktól, hogy mondják meg az álmát és annak a jelentését is. Azok pedig szabadkoztak, hogy hát volt már sok nagy király előtted is, de azért ilyen képtelenséget senki se kért, hogy hát mondjuk meg még magát az álmát is. Ugye azt mondták, hogy hát mi nekünk az a mesterségünk, hogy megmagyarázzuk, de hogy az álmot mondjuk meg. Nem részletezem a történetet. Ugye a vége az lett a dolognak, hogy a király, aki nem volt hozzászokva ahhoz, hogy létezik olyan kívánság, amit megtagadjanak, földühödött, és azt mondta, hogy az egész bölcsek rendjét, az úgynevezett káldeusokat mind végezzék ki. Ez mutatja, hogy milyen erős uralkodó volt, mert ez egy befolyásos társadalmi réteg volt, és ezt is megmerte kockáztatni. És ezekhez a bölcsekhez számítottak akkor már három zsidó fiatalembert, akiket fogságba hurcoltak Babilóniába, és mivel őket beíratták egy ilyen birodalmi tisztviselőiskolába, hogy majd neveljenek belőlük a saját népükhöz visszaküldendő birodalomhű tisztviselőket, ezért már őket is a bölcsek rendjéhez számolták. És mikor ezek meghallották, hogy micsoda rendeletet adott ki a király, ők már annyira tapasztalták fogságukban, hogy Isten gondot viselt róluk, hogy úgy érezték, hogy lehetetlen, hogy most Isten egy ilyen értelmetlen halálba engedje őket fiatalon, és megkérdezte az egyikük, Dániel, az udvarmesterek fejedelmétől, hogy hát miért ez a rendelet. És akkor megtudta, hogy miért, akkor azt mondta az udvarmesterek fejedelmének, aki ugye megbízatása volt a rendelet végrehajtása, hogy kérjen haladékot a királytól. Hát ugye ez nagy merészség volt, ez csak olyan ember tehette, aki olyan Istenben hisz, akinek semmi nem lehetetlen, aki egy embernek még az álmát is meg tudja mondani, nemhogy annak a jelentését, mert különben, hogyha ő jelentkezik, hogy hát hagyjon haladékot a király, és aztán nem tud megfelelni a dolognak, hát akkor nem tudom, hogy szedték volna darabokra, és hogy büntették volna meg. De azt olvassuk, hogy Dániel egyáltalán nem magabiztos volt, hanem hazament, és kérte a másik három társát, akikkel ugye ők nagyon úgy lelkileg egyek voltak, hogy hát most mindannyian imádkozzanak, és kérjék, hogyha a Jóisten meg akarja tartani az ő életüket, ahogy eddig tapasztalták a segítségét, akkor tárja fel előttük az álmot is, meg a jelentését is. És azt olvassuk a Bibliában, hogy akkor Isten éjszakai látásban, tehát éjszakai látomásban, vagy éjszakai álomban, nem lehet pontosan meghatározni a Biblia alapján, de megmutatta ugyanazt, amit Nabukodonozor álmodott. Ugye ez csak azért lehetséges, mert ezúttal ez egy Isten által adott álom volt. Isten akkor is meg tudná mondani, de ugye azért volt ennek a dolognak az értelme, mert a király álma nem egy közönséges álom volt, hanem ezúttal, mint a későbbiekből kiderül, Istentől adott álom. Ezt csak azért jegyzem meg, mert soha nem gondoltuk volna, hogy a 20.-21. században visszajön az álomfejtés mesterkészsége, meg mindenféle jóslások, és ugye a Biblia azt mondja, hogy az álmokra nem kell általában adni, mert ilyen racionálisan mondja, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, meg a sok álomban a hiába valóság is sok. Tehát sok haszontalan dolgot álmodunk, aminek semmi értelme nincs, és nem is kell vele foglalkozni. De azt is mondja a Biblia, hogy szól az Isten egyszer, kétszer, néha, nem gyakran, de előfordulhat, hogy éppen az álom eszközét használja föl arra, hogy egy embert megszólítson. És ha viszont ő teszi ezt, akkor azt mindig érthetővé is teszi, és annak mindig világos, és mindig pozitív, segítő mondani valója van. Nos, tehát akkor innét folytatom a történetet, és most már szó szerint olvasnám Dániel könyvéből, Dániel könyve második fejezetéből, hogy amikor Dániel jelentkezik újra az udvarmesterek fejedelménél, így olvassuk, a sietve viszi a királyhoz, ugye hát mindenki tele van feszültséggel, hogy lesz-e itt megoldás, és Dániel a következőket mondja a királynak. Így olvasom Dániel könyve második fejezetében, a 26. verstől. Tehát Dániel könyve második fejezet 26. verstől. Szólt a király, és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak neveztek. Tudnélik, ott adták neki ezt a nevet Babilonba. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét. Hát ugye a bölcsek senki nem tudott semmi megoldást. Most itt van egy kis fiatalember, egy fogoly fiatalember. A király ugye nem csoda, hogy gyanakodva mondja, hogy hát csak ugyan képes vagy az álmot és a jelentését megmondani. Felel Dániel a király előtt is mondta, a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. Egy pillanatra megállok itt, nem tudom, a kedves hallgatók figyelmét megütötte-e, hogy mit is mondott, hogy van Isten az égben, ugye a Nabukodonozornak ez újság lehetett, hogy egyes számban hall Istenről, hiszen ők ugye sok Isten hívők voltak, és azt mondja, hogy ő megjelenti, hogy mi lesz az utolsó napokban. Na erre gondoltam, hogy ez megüti a fülünket. Ugye 2600 évvel ezelőtt Isten arról beszélt, hogy mi lesz az utolsó napokban. Tehát megint azt látjuk, hogy a történelem valahonnét valahova tart, van egy vége, és Isten nyugodtan beszélt ennyi idővel azelőtt, mint aki abszolút tudja mindezeket, abszolút előre ismer, és átlát mindent, hogy mi lesz az utolsó napokban. Aztán így folytatta. A te álmod, a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolatai támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután. És aki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szíved gondolatait. Hát gondolom, hogy a király nagyon meglepődött. Ugye ő kételkedett, hogy képes lenne az álmot megmondani, meg a jelentését is. És most Dániel nem itt kezdte, hogy mit álmodtál, hanem hogy mit gondoltál, mielőtt elaludtál. Meglepődnénk? Ha valaki azt mondja, hogy te mielőtt elaludtál, ezt meg ezt gondoltad, és az is érdekes, hogy a király mit gondolt? Azon gondolkodott, hogy mik lesznek ezután. Hát ugye a Biblia mindig csak nagyon tömören összegzi a dolgokat. Egy kicsit úgy elengedhetjük mi is a fantáziánkat, Valószínű, hogy a király azon töprengett, hogy mi az értelme a sok erőfeszítésnek, hogy összehozott egy hatalmas birodalmat. Mi lesz a birodalma sorsa? Ugye ez a mik lesznek ezután, az azt jelenti, hogy elkezdett gondolkodni az élet, a tevékenység értelméről, a történelem további menetéről. Mi lesz annak a sok munkának a sorsa, a folytatása, amit ő fáradozott életében? És ez a birodalma meddig áll fönn, és megáll-e örökké, és mi lesz vele? Ugye nyilván ezek futották át az agyán. És nem érdekes ez, hogy amikor egy ember ilyeneken kezd gondolkodni, az Isten nem téveszti el azt a pillanatot, hanem pont akkor megszólítja. És ugye, hogy mondta Dániel, Isten azt akarja, hogy te megértsed a te szíved gondolatait. Olyan rettenetesen zsúfolt az életünk, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz, mennyi idő telhet el, még az ember csak azon gondolkodik, hogy ma mit csinálok, holnap mit csinálok, hogy jövök ki a pénzből, hogy szervezem a programomat, és az ember nem is gondolkodik arról, hogy ez a sok sürgés, nyüzsgés, mire jó, mi lesz a vége, merre felé haladok. De ha egy ember gondolkozni kezd ezekről a dolgokról, azt mondja a Biblia, hogy Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Biztos, hogy észreveszi azt az embert, akiben ilyen gondolatok forognak, és Nabukodonozort is észrevette. És Dánielt használta fel eszközül, hogy megmagyarázza neki azt a kinyilatkoztatást, amit Isten válaszul az ő gondolataira adott. És most ezután elolvasom, hogy maga az álom mi volt, amit látott a király. 31. verstől olvasom. Te láttad, ó király, és ími egy nagy kép, így mondja a Bibliánk, de a héber szövegben szobor van. Tehát így fogom olvasni, úgy képzeljük magunk elé, hogy egy szobrot látott, egy monumentális szobrot. Te láttad, ó király, ími egy nagy szobor, ez a szobor, amely hatalmas volt, és kiváló a fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, míg egy kő leszakadt, kéz érintése nélkül, és letörte azt a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, olyanok lettek, mint a nyári szérűn a polyva, felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. A kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Hát, ha mi ilyet álmodtunk volna, bennünk is egy ilyen nyugtalan benyomás maradt volna vissza, ugye? Mert elég szemléletes és elég különleges volt. Tudunk egy kicsit következtetni a következő fejezet első verséből arra, hogy mekkora lehetett ez a szobor, mert így egy nagy szobrot látott. A következő fejezet elején arról olvasunk, hogy később Nabukodonozor megcsináltatta ennek a szobornak a mását színaranyból. És ott a harmadik fejezet első versében azt olvassuk, hogy a magassága annak a szobornak 60 sing volt, és a szélessége 6 sing. Hát a sing az nem egészen fél méter, de mondjuk most egyszerűség kedvéért számoljunk fél méterrel, de majdnem fél méter. Akkor ugye 60 sing az azt jelenti kb. 30 méter. Hát az úgy durván olyan 10 emeletes ház magassága, ugye? Viszont nagyon karcsú volt ez a szobor, mert a szélessége csak így olvastuk, ugye, hogy 6 sing volt, azaz 3 méternyi. És az is érdekes, ugye, hogy ilyen nehéz fémekkel indult, arany, ezüst, réz, vas, de a lábfeje az már félig agyag volt, félig vas. Akkor megkérdezem, nagyon stabilan állt ez a szobor? Képzeljük ilyen hatalmas, magas karcsús szobrot, amely egyáltalán nem stabil lent a lábánál. Ezért nem csodálkozhatunk, hogy az a kő leütötte a lábáról, És aztán ugye azt olvassuk, hogy ezek az összes nehéz fémet úgy összezúzta, mint nyári szélű nopolyva, ugye a hasonlat nagyon kifejező, azt elvitte egy nagy szél, a kő pedig, amely kéz érintése nélkül szakadt le, elkezdett nőni, nőni, egy óriás hegyé, és betöltötte a földet. Tehát tényleg nagyon benyomásteljes álom volt, és nagyon izgathatta Nabukodonozort, hogy nem tud rá visszaemlékezni, de tudja, hogy valami nagyon különleges volt, és borzasztóan szeretné megtudni az álmot is, meg a jelentését is. De fölteszem akkor azt a kérdést, ha a királynak a fejében az járt, hogy mik lesznek ezután, és Isten válaszul ezt az álmot adta neki, akkor mit ábrázolt ez a szobor, ez a nagy ember szobor? Egyszerű a válasz, nem? Hát az egész jövendő történelmet. Pontosan a történelmnek azt a sávját, hogy a Nabukodonozor birodalma után, a történelmnek ezen a fő sávján mi minden fog történni, egészen az utolsó napokig. Milyen érdekes az, ugye, hogy ennek az ember szobornak kiváló fényességű volt az arca, meg az egész szobor fény lett, de az arca ugyanakkor rettenetes volt. Megkérdezem, hogy kifejező ez? Én láttam sokféle rajzot, ugye ez sokakat foglalkoztatott, és sokszor lerajzolták ezt a Dániel álmát, ezt a nagy emberszobrot, és azt figyeltem meg, hogy mintha senki nem vette volna észre ezt a fontos kis mozzanatot, hogy az arca rettenetes volt. Általában ilyen jámbor, merev keleti arcokat rajzoltak a különböző ábrázolásokon, de ugye könnyen rájövünk, hogy miért fontos ez a kis mozzanat, hogy az arca rettenetes volt, kiváló a fényessége, de rettenetes az arca. Ugye azt fejezi ki, hogy itt a jövendő történelemben lesznek rendkívüli teljesítmények, kiváló a fényessége, de az arca rettenetes. Igaz ez a mai napig? Az a történelem, ami azóta zajlott, időszámításunk előtt 2600 óta, abban voltak nagyszerű emberi teljesítmények, és sok mindent elértek emberek, de az arca rettenetes. Nem javult semmit az emberiség abból a szempontból, hogy például csak akár a háborúkat ki tudnák küszöbölni, képtelen rá, tele igazságtalansággal, szenvedéssel, nyomorúsággal, tehát az arca rettenetes volt. És ugye azt mondtuk, hogy ezt az egészet mi azért figyeljük meg, hogy próbáljuk megkeresni, hogy hát a mi korunkat hogyan tájolhatjuk be, hogy ugye nagyon szemléletes és nagyon alkalmas ábrázolás egy monumentális emberszobor ábrázolja a jövendő történelmet, de hol lehetünk mi ebben a mi korunk? Nem, találgatni nem szabad. A bibliai proféciáknak van egy nagyon fontos vonásuk, hogy Isten mindig magyarázatot is fűz hozzá. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk a Nostradamus jövendőlései, hogy ilyen talányos, zengzetes mondatok, és akkor van 3, 4, 5, 6, nem tudom hányféle variáció, hogy ki hogy értelmezi, hanem a Jóisten mindig rögtön magyarázatot is fűzött hozzá, megadta a kulcsokat, hogy megértsük ezt a kijelentést. De nézzük meg itt, így olvasom a 36. verstől, Dániel így folytatta a király előtt. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok királya, akinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. És utánad más birodalom támad, alább való, mint te, egy másik, egy harmadik birodalom, részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, minden azokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszul, lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyapcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétszúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kéz érintése nélkül, és szétszúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lesz. És igaz az álom, és bizonyos az értelme. Ugye így fejezte be Dániel, hogy igaz az álom, és bizonyos az értelme. Hát most nekünk van 2600 év távlatunk, hogy napjainkig megnézzük, hogy igaznak bizonyult-e az álom, és megáll-e annak az értelme. Ugye így mondta Dániel, hogy ezek a különböző fémek az egymást követő birodalmak sorát ábrázolják, és azt mondta Nabukodonozornak, te vagy az aranyfej. Nagyon találó volt, nem azt mondta, te birodalmat, hanem te. Ugyanis ő hosszú ideig uralkodott, és minden, ami nagyszerű volt az újbabiloni birodalomban, az az ő nevéhez fűződött. Az utódai villámgyorsan tönkretették a birodalmat. Aztán mondja, hogy utánad más birodalom támad alá valami, mint te, és itt már talán sokan a történelemből is emlékeznek, hogy a méd-perzsa seregek hódították meg a babiloni birodalmat. Ugye a Nabukodonozor tehetségtelen utóda alatt, és vették be a birodalmat. Aztán így mondja, hogy utána egy harmadik, egy részből való, és hozzátesz egy megjegyzést, hogy az egész földön uralkodik, amivel érzékeltet, hogy nagyobb kiterjedésű lesz az előzőknél. Hát ezt már szintén ismerős történelemből, már erről középiskolában is szerintem mindenki tanul, talán még általános iskolában is van erről szó, a görög-perzsa háború, ugye? A perzsa-görög háború. Ugye? Tehát a perzsák után jönnek a görögök, ugye először a perzsák támadták meg a görög városokat, aztán Nagy Sándor idején jött a bosszú válasz, Nagy Sándor megfordította az egész perzsa birodalmat, és létrejött a perzsa görög birodalom. Tehát azt mondja, jön egy negyedik, amely erős lesz, mint a vas, széttör és összezűz minden, hát ezt sem nehéz kitalálni, jött a vas, a negyediknek. És itt kezd borzasztó érdekessé válni tovább az a leírás, mert azt olvasjuk, hogy félig cserép, félig vas lábfej következik. Népvándorlási világ. Ugye ezek bele-bele haraptak északról a birodalomba, betelepettek, és végül szétbomlasztották teljesen a birodalomba. Felteszek egy kérdést. Lehetne ezeket frappánsokkal jellemezni, mint hogy ezek vagyok cserépők az előző cserépcímek, amik fém megmunkálásra ismertek, szinte vagy csak máshol népettek át, ugye fémből készült eszközöket, fegyvereket főleg. Tehát ezek nomád társadalmak voltak többnyire, nem fejlett társadalmak. És szinte hihetetlen. Megkérdezem, normális dolog az, hogy a cserép megdöntse a vasat? Az ugye hihetetlen. Emberileg nem józan dolog. És mégis a profécia ilyen pontosan látta előre. A mai napig sincs igazán magyarázat arra, hogy mitől indultak el ezek a népek Ázsia belsébe. Egyik lökte maga előtt a másikat. Hogy egymás mellett van a vas és a cserép. De lehetetlen őket összeötvözni, mert hát lehet vasat és cserepet ötvözni. Van abszolút lehetetlen. De az egyháznak a szervezete megmaradt, ők továbbvitték a latin nyelvet, továbbvitték a római jogot, hát még ma is a jogászok római joggal ismerkednek, ugye? Ezt tovább előre segítették, ugye, a illetve tovább örökítették az egyház közvetítésével, tehát még egyszer mondom, a nyelvet, a római jogot, és főleg még egy nagyon fontos eszmét, ezt el ne felejtsük, tudnélik azt az álmot, hogy újra összekovácsolni az egykori római birodalmat. Mert ugye ez egy hallatlan jelenség volt, nagyon sokáig állt fönn, és az volt a felfogás, hogy Róma örök. És miért volt Róma olyan erős? Mert a világi és a vallási hatalom abszolút összeolvadt. Ugye a római császárok ké volt a világi hatalom, de ők voltak a pontifex maximusok is, az államvallás főpapjai. Ugye a templomuk volt, istenítették a császárokat, iszonyú hatalom összpontosult a személyükben. És tovább dolgozott ez az álom is, hogy még egyszer visszaállítani ezt a hatalmas birodalmi egységet, és újra egyesíteni a vallási és a világi hatalmat. És akkor, ha már idáig eljutottunk, és látjuk, hogy most már nagyon hosszú az idő, ugye 2012-t írunk, és 2012-től, 2-ig, ugye 476-tól, a nyugat-római birodalom bukásától máig, most már ez durván egy 1500 év, és még mindig ezt látjuk, hogy a nemzeteket is próbálják egyesíteni. Most is éppen egy ilyen egyesítési törekvés tanulói vagyunk, ugye Európai Unió. Megkérdezem, könnyen megy? Igen, csak zörög, ugye, és rettenetes sok a villongás, és a, ugye, tehát nehéz egyesíteni a vasat meg a cserepet, de azt is figyeljük meg, hogy napjainkban nagyon nagy az erőfeszítés arra is, hogy megint a vallási és a világi hatalmat is összehozni. Ez megint erősödik, ez a törekvés is, hogy ezzel próbáljuk meg cementezni az emberi társadalmat, megerősíteni. De ez az állapot áll fenn. És úgy olvastuk ugye itt a proféciában, hogy azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, vagyis azt mondja, ez az állapot fennáll egészen addig, míg Krisztus lesz újra az omega, egészen a végső isteni beavatkozásig. Akkor megkérdezem, megtalálhatjuk a mi korunkat? Be tudjuk most már tájolni?
Szeretnék.
Néhány sort idézni Károlyi Gáspártól. 1562-ben írta ezt a kis tanulmányt, hogy micsoda jelekből ismerhetjük meg az Isten ítéletének közelvaló voltát, és ebből egy pár sort olvasok, hogy lássuk, hogy a 16. században is hogyan értette ugye a nagy Biblia fordító, akitől az első eredeti nyelvből fordított teljes Biblia fordítás származik. Így olvasom. Azt mondja Dániel, ez magyarázatban, hogy négy monarchia, azaz négy birodalom lészene földön, azután Krisztus eljön testben, kicsit már nem annyira régies nyelven olvasom, de szó szerint, mint pedig ítéletre, ezek pedig az birodalmak immár megvoltak mind, mert az első birodalom volt Círus királyig, a másik volt a perzsiai birodalom, Círustól fogva Alexanderig, az harmadik volt a görögöké, a negyedik volt az római birodalom, de a birodalom immár ketté szakadott. A birodalomban sok nemzetségek elegyedtek, mint törökök, németek és egyéb sok nemzetségek, kik között igaz ugyan nem lehet egyesség és barátság, mint a vas nem fér egybe az cseréppel. Ebből arra lehet következtetni, mondja ki végül, hogy a Krisztus országa, a dicsőséges, már nem messze van. Tehát ő már a 16. században ilyen pontosan kimondta azt, hogy hát a négy birodalom a hátunk mögött van, a vascserép állapot is itt van, próbálják egyesíteni, de nem megy. Ebből arra kell következtetnünk, hogy az a vég se lehet messze, amikor támaszt az egek istene birodalmat. Tehát így tájolhatjuk be a mi korunkat ezen a bibliai profétikus térképen, vagy történelmi vázlatban, és hadd tegyem hozzá azt, hogy ennek a vascserép időszaknak is valahol a vége felé járhatunk. Miből következtethetünk erre? Ugye azt megfigyelhettük ezeknél ennél az ember szobornál, hogy a fémek egy dekadenciát, egy hanyatlást mutatnak. Mert ugye az aranynál kisebb értékű az ezüst, a bronz, a vas, és végül a cseréb. De valaki azért vitába szállhatna ezzel, és azt mondja, hogy hát mi úgy tudjuk, hogy fejlődés van az emberi történelemben. Ez meg hanyatlást mutat ennek az embernek, szobornak az ábrázolása. Hát azért csak nem mondhatjuk azt, hogy nem fejlődtünk sokat a babiloni birodalom óta, és hát vajon helyén van-e ez, hogy hanyatlásnak mutatja be ezt a folyamatot. Na ne felejtsük el, hogy a bibliai történelem szemléletnek van egy szempontja. Nem azt nézi, hogy tudományok mit fejlődtek, vagy technika mit fejlődött, vagy ilyesmi, hanem azt nézi, hogy az Istenhez, a Teremtő Istenhez való viszony szempontjából, és ami ezzel szorosan összefügg, erkölcsi szempontból, hogy áll a dolog. És ha innét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ugyan Isten is kíván segíteni az embereken, de ő soha nem kényszeríti az embert, soha az ember szabad választását keresztül nem húzza. Az isteni befolyás annyiban érvényesül az emberi történelemben, amennyiben emberek igénylik és befogadják. És a Biblia beszél egy másik hatalomról is, ugye a bűnnek a szerzőjéről, és ő is befolyásolni igyekszik az emberi történelmet. Ugye emlékezzünk, csak gondolom sokan ismerik az evangéliumokból azt a jelenetet, mikor ugye az a bizonyos sátán felviszi Jézust egy magas hegyre, és azzal dicsekszik neki, hogy a föld országai nékem adottak, és annak adom, akinek akarom. Ezzel azt mondta ki, hogy akkor, ugye, akkor a római birodalom volt érvényben, a kormány pálca a történelem felett az ő kezébe volt, ő rendezkedett az emberi történelemben. Nos, és ha megfigyeljük a babiloni birodalomtól fogva lefelé, tényleg azt látjuk, hogy még a babiloni birodalmat Isten tudta jóra befolyásolni időnként, ahogy uralkodók neki engedte. A perzsa birodalomban is ez volt a helyzet. Időnként nagyon erős volt a mennyei befolyás. De Nagy Sándornál már megjelenik egy új jelenség, hogy kezdi magát Istenként tiszteltetni. Az utódállamai még inkább. Az előbb mondtuk, hogy a római császárok már magukat istenítetik, és ami pedig az erkölcsök hanyatlását illeti, azt sem kell bizonyítani, és azt, hogy az emberek egyre kevésbé tudnak egységet alkotni egymással, mert az erkölcsi hanyatlás az azzal jár, hogy nem képesek egy összetartó, egy egymás segítő társadalmat létrehozni egymással. És aztán a vas cserép korszakban megy tovább ez a hanyatlás. Tehát biztosan nem tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy a saját korunkat ezen a bibliai profétikus térképen úgy helyezhetjük el, hogy bizony az utolsó napok idején vagyunk, amikor ez a hanyatlás még szembetűnőbb, amikor annyira látjuk, hogy az emberek végképpen nem tudnak egymással közösséget alkotni az erkölcsi elfagyulás következtében. És akkor most nézzünk meg egy-két olyan igei kijelentést, amelyek a mi korunkat jellemzik. Ha megegyezünk abban, hogy valahol az utolsó napokban járunk, akkor nézzük meg, hogy a Biblia milyen kijelentéseket tesz az emberi történelemnek erről a korszakáról. Ugye ezeket most az Új Szövetségből fogom idézni, de hát az Új Szövetség iratai is időszámításunk utáni első században keletkeztek, tehát ezek is durván ugye 2000 éves tanúságtételek, tehát 2000 évvel ezelőtt iratott le, hogy az ember szobornak a lábfeje felé haladva, amikor már nagyon instabil, akkor milyen állapotok lesznek a Földön az emberi társadalomban. Az első ige szakasz szeretném olvasni Pál apostol Timóteushoz írt második levele harmadik fejezetéből. Tehát Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből olvasom a következőket. Így hangzik az első verstől. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban, megint találkozunk ezzel a kifejezéssel, ugye, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Döbbenetes? Azzal kezdi, hogy lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát egy féktelen önzés, individualizmus árad el. És nagyon érdekes itt a végén is, azt mondja, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, tehát utal az Istentől való eltávolodásra. Én ezen a szón is elgondolkodtam, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Soha az emberek között ez ilyen központi fogalom nem volt. Ugye, mint a 20. században, hogy azért élünk, hogy szórakozzunk, azért élünk, hogy gyönyört szerezzünk magunknak. Szóval ez annyira tipikus és jellegzetes kifejezés. Nem találnak egyéb, vagy ennél különb életcélt emberek. Ugye ez éltet, és ezt keresi az ember. És jellemző az 5. vers, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Én ezen nagyon elgondolkodtam, hogy hát miért mondja ezt ilyen érdekes ellentétként, hogy először azt mondja, inkább a gyönyörnek meg Istennek, mint Istennek szeretői, következő versben azt mondja, akiknél megvan a kegyesség látszata. Hát azokat, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, mi készteti arra, hogy akár csak a látszatát is magukra vegyék a kegyességnek? Ebben egy nagyon fontos utalás van arra, hogy nagyon erőteljes lesz a vas és a cserép egyeztetése, mert amikor erkölcsileg bomlik az emberi társadalom, akkor azzal próbálnak segíteni ezen, hogy összekapcsolni az egyházi, a vallási és a világi hatalmat. És ugye emberek, akik egyáltalán nem Istennek a szeretői, maguktól nem veszik föl magukra a kegyesség látszatát, csak félelemből vagy érdekből. Tehát ez arra utal, hogy valamiféle erőltetése történik majd a vallási elem felvételének, vagy a vallás látszata felvételének. Azt mondja, de annak ereje nem érvényesül. Ezek az erkölcsi állapotok nem változnak meg attól, hogy emberek magukra veszik a kegyesség látszatát. Nevezetes Jézusnak a jellemzése is az emberi történelem végéről, az ő eljövetele előtti időről, és ezt is szeretném idézni Máté evangéliuma 24. fejezetéből. Máté evangéliuma 24. fejezetében így olvasom a 37-től a 39. verset. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és mindam a napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Jézus csak egy egyszerű hasonlatot mond, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a Noé napjaihoz, vagyis a vízözön előtti világhoz. Nem tudom, a kedves jelenlévők közül valaki, amikor ide írt a Bibliában, ha aki bibliaolvasó, eszébe jutott-e fellapozni Mózes első könyvében, 6. fejezetben, hogy hogyan jellemzi a vízözön előtti világot. Mert ha Jézus azt mondta, hasonló lesz a Noé napjaihoz, akkor azt tesszük jól, ha visszalapozunk a Bibliába, és megnézzük, hogy mire utalt Jézus ezzel a hasonlattal, ezzel a kulcsszóval, hogy olyan világ lesz, mint a Noé napjaiban. Én most nem fogom itt szó szerint felolvasni, otthon mindenki megteheti. Tehát ez ugye Mózes első könyve 6. fejezetében található. Ugye olvassuk itt, hogy Isten látta, hogy az emberek gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, és amikor én először visszalapoztam, hogy megnézzem, milyenek is voltak a Noé napjai, akkor engem különösen a 11. vers vágott melbe ott a 6. fejezetben, ami így hangzik, és betelt a föld erőszakkal. Megkérdezem, teli találat ez a jellemzés? Én már, ahogy említettem, régen ezt felfedeztem a Bibliában, akkor még én egész fiatal voltam, és akkor nagy naívul azt gondoltam, mikor ugye egymás után volt ilyen, hogy lepuffantottak államfőket, ugye Kennedy-t, akkor a svéd miniszterelnököt, akkor Indira Gandhit. Ugye azt hittem, hogy na ez az, hogy a föld telik erőszakkal. És akkor még hol voltunk, ugye aztól a bizonyos szeptember 11-től, hol voltunk utána a terrorcselekményeknek az eláradásától, de már nem is csak ez számít, hogy mit tudom én, egy Al-Qaida tervezett terrorcselekményei, hanem emberek esztelenül is miket művelnek. Ugye gondoljunk a norvég esetre, akkor gondoljunk, most frissen megint hallottuk, hogy megint valahol egy lövöldözés, egy csomó halott iskolákban, és ez mintha nem akarna véget érni. És tényleg nem tudjuk, hogy még meddig telik a föld erőszakkal, de megkérdezem azért, ilyen jelenség régebben is volt? Volt sok háború, szörnyűség, de ilyenfajta értelmetlen erőszak cselekmények és gyilkolások vége láthatatlan láncolatban, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy a 20. századnak a negyedétől fogva ilyen meredeken megy fölfelé, és súlyosbodik, hogy betelik a föld erőszakkal. És akkor az a kérdésünk, hogy és hova vezet mindez? Hát mi azért nem félni szeretnénk itt, hanem reménységet találni. És én is erre szeretnék rámutatni az előadásunk befejezésénél. Ugyan innét Máté evangéliuma 24. fejezetéből fogom idézni, hogy Jézus arról szólt, hogy ez a válságkorszak, hogy ezt a ma jól ismert kifejezést használjuk, amikor hiába próbálják a vasat, cserepet szinte kétségbe esetten ötvözni, úgyis, hogy nemzeteket, úgyis, hogy vallási és világi hatalmat, mégis nem változnak az állapotok, borzasztó törékeny, borzasztó instabil lábakon áll az egész globális emberi társadalom. Jézus rámutatott arra, hogy milyen időszakba fog ez belefutni. Mi lesz ennek a kulminációs pontja? Így olvasom Máté evangélium a 24. fejezetében, a 21. és a 22. versben. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ugye először úgy megborzongunk, mert mi az a nyomorúság, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mi nem volt még itt. Mit lehet még rosszabbat elképzelni, mint ami már volt az emberi történelemben? És aztán ez a megfogalmazás, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Vagyis azt mondja, hogy beteljesedhetne az, amit az a pesszimista látomás, amit sokan megfogalmaztak, hogy az emberiség ugye újra egy kietlen, csendes, lény nem lakta bolygó lesz, mint ahogyan ugye Örös Marti írta a Csongor és Tündében, vagy minden kihűl és visszamarad a semleges salak, ahogy Madács írta az ember tragédiájában. Ugye tehát ez a pesszimista látomás sokakat gyötör, hogy az ember addig feszíti a dolgokat, míg a végén kollektív öngyilkossággal fejezi be a történelmet, és hát egy kietlen lény nem lakta föld marad itt. De vegyük észre a reménységet, mert ugye reálisan azt mondja, hogy nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta. Ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de ott a reménység, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. És mivel rövidítetnek meg? Hadd olvassam a 29. és a 30. verset. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után. A nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. és akkor sír a föld minden nemzetsége. És meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát mivel rövidítettek meg azok a napok? Hogy azt mondja, mindjártam a napok nyomorúságai után, mintha azt mondaná, hogy Isten itt közbelép, nem akarja tovább, szenvedjenek emberek. Mindazok, akik a reménységüket belévetik, ugye, akiket itt választottaknak nevez. És azt mondja, hogy az egy kozmikus történelmi esemény ez. Úgy, ahogy látta Dániel próféta, hogy kő szakad le kéz érintése nélkül. És így mondja, hogy belerendül az egész természet, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak. Milyen érdekes, az egek erősségei megrendülnek. Nem csak a föld erősségei, de az egek erősségei. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. Amiről Jézus mindig beszélt, hogy ő vissza fog térni, nem úgy, ahogy először eljött emberként, rangrejtve, hanem másodszor visszatér az ő atyának dicsőségében, mint teremtő, mint fenntartó, mint ítélőbíró, és mint megmentő és szabadító, hogy az emberiség maradékát megmentse. És amit itt a 30. versben olvasunk, az engem mindig nagyon elgondolkoztat, és akkor sír a föld minden nemzetsége. Hát ha ez tényleg bekövetkezik, nem is tudjuk másképp elképzelni, hogy ez egyetlen embert sem érint közömbösen. Ki félelmében, ki örömében, megindultságában. De így mondja, mikor ez megtörténik, sír a föld minden népe. Ez akkora dráma, egy olyan végkifejlete annak a szörnyű drámának, ahova a földi történelem belefutott, hogy ez a katarzis, ez a megoldás, hogy Isten fia visszatér isteni hatalommal és dicsőséggel szabadításra, megmentésre, ez nem hagy szemet szárazon, sír a föld minden népe, mikor ez megtörténik. Tehát nagyon röviden így vázolhattuk föl, és így adhattunk feleletet arra a kérdésre, hogy mond-e valamit korunkról a Biblia, és én a végkövetkeztetést úgy vonnám le, hogy idéznék az Ószövetségből egy nagyon szép igét, amely így hangzik, ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat, mert az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. Mintha azt mondaná, ne engedjük, hogy ránk üljön a hétköznapok sok sürgése, forgása, annyira, hogy nincs időnk az Istent megismerni, és az Isten gondolatait megismerni, mert az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. Milyen szép ez a hasonlat, ugye a sötétségből a hajnal, az világosságot hoz, az reménységet hoz, nappalnak a virradását. És ugye az a természeti törvény erejével biztos, hogy jön a hajnal. És azt mondja, az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. 100%-ig biztos, hogy meg fog történni, és olyan lesz, mint a sötétségből a hajnal hasadás, és arra biztat az ige, hogy ismerjük meg azt az Istent, aki azt ígéri, hogy ennek a nyomorúságos, küzdelmes, ellehetetlenült emberi történelemnek ő lesz a végső megoldása, ő lesz az omega is, ami nem vég lesz, hanem igazából egy új kezdetnek a nyitánya, ennek a történelemnek vége, de egy új kezdetnek a nyitánya, és azzal a másik szép igével fejezem be a mai előadásunkat, amit Péter levelében találunk, és így hangzik. De mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Nem szép ígéret? Mintha azt mondaná, hogy itt a földi emberi dolgokban nincs igazi biztatás. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, ami egyedül biztos, és egy olyan földet, amelyben igazság lakozik. Ugye egy csodálatos perspektíva. Igaz, hogy a jelen történelem véget kell, hogy érjen, mert felemészti önmagát, de ez nem úgy van, hogy egy végkatasztrófában kimúlik a világ, és nincs tovább, hanem az a Krisztus, aki azt mondta, hogy az alfa voltam, én leszek az omega is, új eget és új földet teremt, amelyben végül igazság lakozik. Hát itt befejezzük a mai előadást, és bíztatok mindenkit, hogy ha valakinek mennie kell, akkor befejeződött maga az előadás, de ha valakiknek lennének kérdéseik, akár közvetlen a témához szóló, akár egyéb bibliai vagy Isten személyével kapcsolatos kérdés, bármire nagyon szívesen válaszolunk.